Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Az online tér mostanra teljes egészében behálózta a mindennapjainkat. Nem csoda tehát, hogy már létezni sem lehet számítógép, laptop, okostelefon és pláne internet hozzáférés nélkül. A legegyszerűbb, legbanálisabb helyzetekben is szükségünk van a digitális világ vívmányaira. Illetve, ha igazán belegondolunk, akkor kijelenthetjük, hogy már szórakozni sem tudunk nélkülük. A határt pedig nehéz megtalálni. Főleg most, a koronavírus járvány idején, amikor az oktatás is online zajlik, és emellett fontos a hiteles tájékoztatás. Bár a műsor hivatalosan szerkesztőt cserélt, nem mondunk le az aktuális kérdésekről, és a továbbiakban is beszámolunk az újdonságokról és az érdekességekről. Mai témánk mindenkié a digitális világ. Meghívottunk dr. Szász Levente, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar dékán helyettese, egyetemi tanár. Bár újjászületett a digitális világ, továbbra is várjuk a kedves hallgatók kérdéseit és a hozzászólásokat a digitális világ Facebook oldalán. Ugyanakkor bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Maradjanak velünk, kezdjük a digitális világot. Levente, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Külön örömömre szolgál, hogy első meghívottja vagy az új digitális világnak. Szeretettel köszöntelek a mikrofonok előtt.
Köszönöm szépen a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Tapasztalatod és életpályád során hogyan és miben érzékelted a digitális világ fejlődését?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az életpályám során végigkövettem ennek az új digitális technológiáknak a fejlődését. Tulajdonképpen általános iskolás voltam akkor, amikor tulajdonképpen a városunkban, én Csíkszeredában tanultam, és megjelentek az első számítógépek. Tehát tulajdonképpen attól kezdődően, talán még van olyan, aki emlékszik, ezek a 286-os, 386-os, 486-osnak nevezett számítógépek. Onnan indultam, és tulajdonképpen attól kezdődően végigkövettem, hogyan alakult ez a digitális világ, amiben ugye ma élhetünk. Talán érdekes ugye ezt megemlíteni, hogy azért az egy teljesen más technológia volt, és az tényleg a kezdeti technológiákat képviselte mondjuk. Csak egy nagyon egyszerű dolog, akkor nagyon nagy dolognak számított az, mondjuk egy számítógépnek 16 megabyte memóriája volt. Ma ugye ezt inkább gigabyte-ban, 16 gigabyte-ban fejezzük ki, tehát itt egy 1000-szeres különbség van mondjuk a 90-es évek elejéhez képest. Igen, tulajdonképpen ott a környék talán első ilyen otthoni számítógépei közül az egyik az hozzánk került, úgyhogy szerencsém volt talán már 4-5 éves koromban megismerni a számítógép és ugye ezt az otthonba beköltöző technológia világát. Hát akkor még teljesen másról szólt a dolog. Amire akkor használtuk, az tulajdonképpen szöveg és dokumentumok szerkesztése, komplexebb számítások elvégzése, és hát nyilván játékra is, vagy gyerekként játékra is használtam. Talán érdekes az akkori érdeklődés kapcsán elmondani azt is, hogy akkor jelent meg, ez ma már nem számít reklámnak szerintem, hogy Perzsia herceg, vagy Prince of Persia nevezetű játék, amit akkor így gyakorlatilag elsőként játszhattam az akkori gyerekgenerációk közül, és ez annyira érdekes dolog volt, hogy az akkori iskolámnak a vezetői megkérték, hogy posztoljak erről az eseményről, hogy én játszottam ezen a játékon. Na, nyilván a posztolást nem úgy kell elképzelni, mint ma, hogy mondjuk Facebookra, Instagramra, vagy TikTokra kitettem erről egy beszámolót, hogy én hozzáfértem ez a játékhoz, hanem ez még a klasszikus módon, tehát egy papírra, ceruzával írva, ceruzával lerajzolva írtam egy élménybeszámolót arról, hogy én a számítógéppel hogyan játszottam. Gyakorlatilag kisgyerekként, akkor első osztályos diákként. szerint, és ezt hát kiposztolták az iskola folyosójára, és az ott látható vitrínbe függesztették ki ugye ezt az élményt. Hát innen indult mondjuk úgy a technológiai pályafutáson, vagy aztán később ugye digitális pályafutáson. De hogy a kérdésre is akkor konkrétan válaszoljak, én alapvetően két fő irányt emelnék ki, amiben nagyon nagyot fejlődött a digitális világ, mondjuk azóta, mióta én először találkoztam ennek a nagyon kezdetleges eszközeivel. Hát nyilván az első dolog az a teljesítménynek a gyors felfutása. Sokkal ugye, ahogy az előbb is említettem, itt akár ezerszeres különbségről is beszélhetünk, de akár még nagyobb különbségekről, hogyha mondjuk a számítógépes processzoroknak a sebességét nézzük, azaz, hogy mennyi adatot tudnak feldolgozni. És ez az első dolog, amit kiemelnék, a teljesítmény gyors felfutás, és ezzel együtt az adatmennyiségnek a megnövekedése. Tehát körülöttünk sokkal több adat van, és ezt sokkal gyorsabban fel is tudjuk nyilván dolgozni, mint mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtt. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy ezek a technológiák nagyon erőteljesen elmozdultak a multimédia, illetve az interaktivitás irányába. Tehát mondjuk akkor a 90-es években szinte elképzelhetetlen dolog volt az, hogy valakivel egy videokonferencián mondjuk élőben fogok beszélgetni, és ezt otthonról megoldhatom én is és a másik beszélgető partner is. Ma meg már ugye gyakorlatilag ez egy elengedhetetlen része a napi működésnek. Tehát azt hiszem ez a két dolog, ami azért alapvetően egyébként megváltoztatta az életünket is. Sokkal nagyobb teljesítmény és sokkal több adat, illetve ugye ez az interaktivitásnak és az ember-ember interakciónak az átköltözése a digitális térbe.
És akkor ez utóbbit lehetne nevezni a kütyük fő vonzerejének meglátásod szerint?
Azért egy picit másképpen gondolom, ugye, amit mi kütyüknek nevezünk, ezek a kis okos eszközök, amiket használunk, ugye beleértve az okos telefonunkat is. Én azt gondolom, nem önmagában az eszközök azok, amik vonzóak, és amik miatt rajtuk lógunk folyamatosan, hanem az, amit tudnak ezek az eszközök, és mondjuk azok az applikációk, amiket használhatunk ezeken az eszközökön. Hát ezek szándékosan úgy vannak kialakítva, hogy függeni tudjunk tőlük, vagy függőek legyünk, és folyamatosan kíváncsiak legyünk arra, hogy mi történik ebben a digitális online térben, és állandóan visszatérjünk, vagy le se szálljunk gyakorlatilag ezeknek az úgynevezett kütyüknek, vagy okos eszközöknek a használatáról, és gyakorlatilag ugye az élet minden területére van valamilyen applikáció, ami segíti, informál minket, kiegészíti azokat a tevékenységeket, amiket végrehajtunk, tehát ugye sportoláshoz használatos applikációktól egészen ugye a játékokig, vagy az e-mailezésig, vagy kommunikációig, vagy videokonferenciáig, ugye tulajdonképpen az életünk minden területére betörtek ezek az eszközök, ugye az alvásunkat is tudjuk gyakorlatilag kontrollálni ezekkel az eszközökkel, hogy mennyire mélyen sikerült aludni. Tehát gyakorlatilag nincs olyan pillanat az életünkben, vagy akár egy napi programon belül, amihez ne lehetne valamilyen eszközt használni, és nyilván ezek az okos eszközökön levő applikációk, itt most konkrétan ezekre az applikációkra gondolok, ezek az applikációk mindemellett szándékosan úgy vannak kialakítva, és ugye olyan eszközöket, ösztönzőket tesznek bele, hogy folyamatosan visszatérjünk, és folyamatosan tudjuk igénybe venni, sőt, akarjuk igénybe venni annak a használatát. Ugye ezek az applikációk is egymás között versenyeznek a mi figyelmünkért, és nyilván a gazdasági piaci versenyben az az applikáció lesz a győztes, aki többet tud a mi figyelmünkből magának kiszakítani. Most mondok ugye nagyon egyszerű a napjainkban ugye népszerű TikTok, ahol nagyon rövid videókat tesznek közzé felhasználók, és ugye más felhasználók nézhetik végig ezeket az érdekes videókat. Ezek szándékosan rövidek, és szándékosan minél figyelemfelkeltőbbek kell legyenek, és ugye a úgymond a pontozásos algoritmus mögötte, ami ugye előre vagy hátra helyezi ezeket a videókat, az pontosan azt szerint működik, hogy mennyire érdekes, mennyire figyelemfelkeltő. És akkor nem csoda az, hogy ugye az ember, aki mondjuk ezt az applikációt használja, az egyszer csak azon veszi észre, hogy már egy órája folyamatosan az érdekesebbnél érdekesebb rövid videókat nézi meg. És ugye mindig valami új, mindig valami más történik ezeken a videókon belül, tehát nagyon szép koncepció, és akár az emberi pszichológiára építő koncepció van mögötte, hogy hogyan tudnak ezek a kütyük gyakorlatilag bevonzani minket, és nem elengedni a napjaink során, és ezek azok az eszközök, amik rákényszerítenek végül sok-sok felhasználót arra, hogy ugye a valós tér helyett a virtuális térben töltse a napjainak a javarészét.
Hogyan élnéd meg, ha holnaptól mindenki visszatérne például a gombos Nokiákra, ugye egy e-mail megnyitása 10-15 percet venne igénybe, hogy a letöltésekről ne is beszéljünk, és még sorolhatnám a hasonló tényezőket, amelyeket a digitális technológiai forradalom hozott el nekünk, hogy mára már ilyen kényelmesen tudunk szörfözni az interneten és kapcsolatokat létesíteni. Mi lenne, hogyha ez holnaptól megszűnne?
Igen, hát ugye az előzőekben inkább a negatív oldalát emeltem ki, de azt nagyon fontos látni, hogy a digitális technológiáknak, és úgy összességében ennek az online világnak számos olyan előnye van, ami nélkül tulajdonképpen a mai hatékony életünket, tevékenységünket nem tudnánk végezni, hogyha ezek nem állnának rendelkezésre. Tehát ha egy szóval akarok válaszolni, mi történne, ha visszatérnénk a régi gombos telefonokra és nagyon alacsony internet sebességre, akkor az egy szó az, hogy hatékonyság. Vesztés. Tehát azt gondolom, hogy sokkal kevesebb dolgot tudnánk elvégezni mondjuk egy 24 órás napon belül, mint azt ma meg tudjuk tenni ugye ezeknek az eszközöknek a segítségével. Tehát azért ezeknek az eszközöknek az alapvető célja mégiscsak az volt, hogy az életünket, a munkánkat, a tevékenységünket megkönnyítse, segítse, hatékonyabbá tegye. És ezt tulajdonképpen akkor ugye egy ilyen hipotetikus elképzelt szcenárióban, ha ezek egyszerűen eltörlődnének, akkor egy óriási visszaesést élnénk meg a saját minden napi életünk kapcsán is, sokkal kevesebb dolgot tudnánk megtenni. Hát egyetlen egy példát tudok mondani, ami tulajdonképpen a napokban elő is fordult velem, ha mondjuk hogy az autóban teljesen hozzá vagyunk szokva mondjuk a GPS rendszerekhez, hogy ne csak a mobiltelefonokról beszéljünk. Mindenki nyugodtan, a minden sofőr képzelje el, mondjuk külföldre utazik, és egyszer csak nincsen az a GPS rendszer az autóban, és akkor meg kell találni mondjuk egy konkrét házszámot egy kis településen belül, anélkül, hogy ez rendelkezésre állna, és mondjuk a legjobb eset, amit a benzinkútnál tud tenni, az, hogy vásárol egy papír alapú térképet, amivel majd próbál közlekedni. És mondjuk mindezt úgy, hogy elkerülje az útdíjas lehetőségeket, a lehető legkisebb benzinfogyasztással, vagy üzemanyagfogyasztással tegye meg. Tehát ugye számos olyan nehézség hirtelen előtérbe kerülne, amit ma már természetesnek tartunk, hogy helyettünk megold egy ilyen digitális technológia.
És mi történne ebben az esetben a gazdasággal, hogyha visszatérnénk a 90-es évek végére, 2000-es évek elejére, vagyis arra a szintre, ahol akkor tartott a technológia?
Az egyszavas válaszom itt is ugyanaz, hatékonyságvesztés történne, és ugye ez talán a gazdaság szempontjából még kritikusabb, hiszen ugye az előre menetelünk és akár a napi boldogulásunk is, azt talán az elmúlt időszakban is jól láthattuk itt a járvány kapcsán, hogy nagyon komoly befolyása van arra, hogy hogyan tudunk megélni a gazdaság alakulásának. Ami a legfontosabb, tehát hogyha általánosan nézzük, azért mondjuk akár a 70-es évektől kezdődően a globális gazdaság vagy globális GDP az folyamatosan növekedett egy olyan évi, hát azt mondom, a 0-6%-os sávba tehető, tehát a világ általánosan, a világ gazdaság általánosan az egy olyan 0-6% közötti, de pozitív teljesítményt tudott minden évben nyújtani, azt mondtam az elmúlt 50 évben. Ebben ugye két év kivétel, egyről a 2008-as gazdasági pénzügyi válság, illetve most nagyon friss mindenkinek az emlékezetében, élményeiben, az ugye a 2020-as koronavírus járvány kitörés, ez a két év volt, ahol negatív gazdasági fejlődést, vagy ugye gazdasági visszaesést könyvelhetett el a világgazdaság összességében is. És nyilván nem tagadható az le, hogy ennek a két év kivételével azért 50 évig folyamatosan tartó gazdasági növekedésnek és fejlődésnek az egyik fő mozgatórugója az a technológiának a fejlődése, és az, hogy ez a technológia sokkal kevesebb idő, energia és pénzbefektetéssel teszi lehetővé mondjuk ugyanazokat a tevékenységeket, ez mondjuk input oldalról, ha nézzük. Tehát akár ugye a saját életünkben sokkal kevesebb idő kell ahhoz, hogy ugyanazt a tevékenységet végrehajtsuk, gondoljunk csak az előbb említett GPS versus papír alapú térkép példára. Ugyanez igaz a vállalatok működésére is, technológia segítségével sokkal hatékonyabban tudnak működni. És akkor itt is mondok ugye egy egyszerű példát, ami szintén napjaink egyik fontos trendje, ugye a robotizáció, és hogyha a termelő gyártó vállalatokat nézzük, akkor mondjuk egy autóipari vállalat sokkal hatékonyabban, sőt azt mondom, ma már sokkal olcsóbban tud működni, ha bizonyos emberi tevékenység, vagy ember által végzett tevékenységeket, azt a robotoknak adja át. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, a robot nem kér szabadságot, a robot 4 órakor nem szeretne hazamenni, hogyha megfelelően karban van tartva, akkor gyakorlatilag 0-24 órában tud működni. És ez ugye egy olyan hatékonyság növekedés, ami szintén a technológia fejlődésének köszönhető. Ez ugye még egyszer bemeneti oldalon. Tehát az a munka, amit befektetünk ahhoz, hogy gazdasági értéket tudjunk teremteni. A másik rész az pedig kimeneti oldalon szintén észrevehető, hogy a technológia segítségével számos olyan új terméket, szolgáltatást tudunk létrehozni, ami megkönnyíti ugye a mindennapjainkat. Gondoljunk vissza ugyanarra a GPS rendszerre, amit mondtam. Tehát ugye egyszerűen magasabb szintű értéket tudunk teremteni ezeknek a technológiáknak a segítségével. Még egy másik vetületét szintén kiemelném, tehát nem csak, hogy az input könnyebb, olcsóbb, rövidebb időbe fog telni, és ugye az outputok értékesebbek lesznek, amit a gazdaságban elő tudunk állítani ezzel a digitális technológiák segítségével. Még egy dolgot akkor ugye hozzátennék, ez pedig nem más, mint a gazdaság gazdaságnak a globális működése. Azaz ugye ma nem egy elképzelhetetlen dolog, sőt, sokak életében mindennapos dolog, hogyha valamilyen termékre szüksége van, akkor azt mondjuk, ha olcsóban szeretné megrendelni, akkor ezt egy online platformról, akár Kínából, akár az Egyesült Államokból mondjuk megrendelheti, és néhány héten belül, rossz esetben néhány hónapon belül meg is érkezik az adott termék. Igaz, ez a vállalatokra is, a legolcsóbb, vagy a legjobb minőségű alapanyagokat, azokat ugye beszerezhetik tulajdonképpen bárhonnan a világból. És ugye, ha én most francia bort szeretnék fogyasztani, szintén francia sajtokkal, azt ugye ma megtehetem, hogyha ez a technológia viszont nincs, ez az online és az ehhez kapcsolódó digitális technológiák, akkor ugye mindez a lehetőség az elveszne. De mondok mást is akár, hogy ne csak a francia, amerikai vagy kínai gazdaságot emeljük ki, gondoljunk a helyi gazdaságra is mondjuk, akár a nemzetközi turizmusra. Ugye az online világ segítségével és az online technológiák segítségével sokkal hatékonyabban tudunk mondjuk külföldi turistákat ide vonzani, akár Erdélybe, hogyha ezen a szinten gondolkodunk. És ha ezek a technológiák nem léteznének, akkor sokkal nehezebben tudnánk elérni ugye a világ összes lakosságát gyakorlatilag, mert abból válogatunk akkor potenciális vendégeket, hogyha ugye az online térben is elérhetővé tudjuk tenni a szolgáltatásainkat. Tehát nem csak a termékeket tudjuk nemzetközi szinten ugye, vagy világszinten áramoltatni, hanem a szolgáltatásokat is tudjuk ugye határokon átmozgatni, és akár ugye úgymond a turizmusban is külföldi vendégekre szerteni. Ez is ezeknek a technológiáknak köszönhető, és ennek a szektornak a fejlődése is ezeknek a technológiáknak köszönhető. És hát ugye kiemelte most ez a szektor jutott eszembe, hiszen a koronavírus járvány ugye ez pontosan ezt az ágazatot, többek között ezt az ágazatot érintett leginkább hátrányosan. Ennek ellenére ugye a technológiák és az online és digitális technológiák azok, amik segíthetnek a további kilábalásban.
És akkor, hogyha egy skálán kéne meghatározni, mekkora a mozgatórugója a világgazdaságnak a digitális eszközök, és természetesen az ehhez kapcsolódó szolgáltatások?
Erre talán az a legszemléletesebb példa, és én az oktatásban is ezt szoktuk egyébként használni itt Kolozsváron a Bábesbolyai Tudományegyetem közgázkarán. Első éven is meg szoktuk mutatni a hallgatóinknak, hogy nézzük meg, hogy melyik volt a világ öt legnagyobb, legértékesebb vállalata 2000-ben, tehát 20 évvel ezelőtt, és melyik az a legértékesebb öt vállalat ma 2020-21-ben. És hát most nem a vállalatok neveit szeretném felsorolni, hanem a kérdés kapcsán azt tudnám elmondani, hogy 20 évvel ezelőtt a top 5 vállalatban kettő technológiai óriás cég található, ma pedig, hogyha 20 évvel később megnézzük, ma mind az 5 vállalat az tulajdonképpen egy-egy tech óriás, akik a világ legértékesebb vállalatait jelentik, sőt, ha top 10-et nézzük, akkor a top 10-ből 7 vállalat az technológiai vállalat, tehát valamilyen technológiával foglalkozó vállalat. Itt olyan jól ismert nevekre kell gondolni, mint a Microsoft, az Apple, a Facebook, a Google mögött levő ugye Alphabet vállalat, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek azok a vállalatok jelenleg, amelyek a legmeghatározóbbak világszinten is. Talán az sem véletlen, és ide idéznék egy 2017-es Economist publikációt, amit azóta nagyon sokat idéznek, és nagyon sokan vitatkoznak róla. Ennek a címe volt talán a leglátványosabb, mert a címe ugye angolul az úgy hangzott, hogy Data is the new oil, azaz az adat az új kőolaj, és még magyarra fordítva, vagy még inkább magyarra fordítva, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a gazdasági hatalom már nem azoknál van, akiknek a kezében van a kőolaj, hanem inkább azoknál, akik az adatnak a birtokosai. És ezt azt hiszem a mindennapi életünkben és a gazdasági tevékenységben is láthatjuk, hogy valóban azok a vállalatok kerülnek mostanában előtérbe, amelyek az adattal foglalkoznak. És itt is igaz ugyanúgy, mint a kőolajra. A kőolaj sem önmagában értékes, hanem hogyha feldolgozzuk. Ugyanez igaz az adatra is, az adat is akkor lesz értékes, hogyha azt valamilyen módon fel tudjuk dolgozni. És ez ugye új gazdasági ágazatokat is szül mindemellett. Tehát nem csak az, hogy ugye az adat lett igazi érték, vagy az adatot nevezhetjük igazi értéknek, hanem az adat segítségével és annak a felhasználásával, elemzésével, feldolgozásával, sőt azt mondhatnám mozgatásával, adatcserével új gazdasági ágazatok jelentek meg. Ugye gondoljunk egyszerűen csak az ilyen közösségi gazdaság képviselőire, mint mondjuk az utazás megosztó vállalatok, utazás megosztó szolgáltató. Ugye nevezik őket taxi szolgáltatásoknak, de ugye szándékosan ezek a vállalatok, mint az Uber, a Bolt, ezek saját magukról is kinyilatkoztatják és hangsúlyozzák, hogy ők ők nem a klasszikus taxiiparágba tartoznak, hanem ők tulajdonképpen az adattal dolgoznak. Ugye keresleti adatokat kötnek össze kínálati adatokkal, azaz utasokat kérdeznek meg, hogy hol vannak, és ezt a földrajzi adatot kötik össze olyan autósokkal, akikről szintén tudják, hogy földrajzilag hol találhatók, és ugye ennek az adatnak a manipulációjával, elemzésével és összekötésével egy teljesen új iparágat hoztak létre a semmiből, ugye, ahogy szokták mondani, hogy ezek olyan taxitársaságok, amelyeknek gazdasági szempontból egyetlen egy autó sincs a tulajdonában, és mégis ugye utasszállítással foglalkoznak.
És akkor összességében hogyan változtatta meg a technológiai robbanás az életünket és a mindennapjainkat?
Hát ugye a rövid válasz erre, hogy a mindennapunk részesévé vált a technológia, ez akár a saját személyes mindennapjainkra gondolunk, akár ugye a gazdaság működésére. Számos olyan példa van, hogy technológia nélkül nem tudnánk elképzelni vállalatoknak a működését, vagy akár a mi mindennapi tevékenységünket, gondoljunk arra, amit ugye az előbb is a GPS és a papíralapú térkép kapcsán mondottam, de hogy egy picit mondjuk az oktatás vagy kutatás szempontját is behozzam ide a beszélgetésbe. Például nekünk oktatóknak, kutatóknak ma már sokkal egyszerűbb a világ bármely táján tevékenykedő egyetemi oktatóval, szakemberrel, kutatóval együttműködni. Ez mondjuk ugye 30 évvel ezelőtt csak úgy volt elképzelhető, hogy szerveztünk egy nagy nemzetközi konferenciát, és akkor oda megpróbáltuk egy évben mondjuk egyszer jó esetben összegyűjteni azokat a legelismertebb szakembereket, akik egy adott területen tényleg világszinten a legjobbnak számítanak. Ma pedig tulajdonképpen egy egyszerű kattintással egy videokonferencia keretén belül a saját szobámba, a saját osztálytermembe, a saját egyetemi épületembe tudom varázsolni a világ legelismertebb oktatóit is, és ugye ez megint csak megnyit olyan lehetőségeket, amikre korábban nem volt lehetőség. Úgyhogy bár az elején ugye azzal indítottam, hogy nagyon sok veszélye is van ezeknek a technológiáknak, és annak, hogy a mindennapunk részesévé vált, de emellett mindenképpen kiemelném a pesszimista oldal mellett az optimista oldalt is látni kell, hogy számos olyan tevékenységet tesz lehetővé, ami egyébként másképp nem lett volna lehetséges.
Ha már szóba került az oktatás, belegondolok, hogy több mint másfél éve már online kell tartani az egyetemi órákat is. Mi történt volna szerinted, ha nem lenne internet, vagy mondjuk ott tartan az információs technológia, mint a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, amiről ugye már beszélgettünk?
Bele sem merek gondolni igazából, hogy milyen választ adhattuk volna erre a kérdésre, hogyha nem tartana itt a technológia, ahol most tart, ugye. Ezt többször is mondtuk, és ugye a Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgázkarán kiemelten jól sikerült az átállás, amikor derültékből villámcsapásként ért ugye 2020 márciusának első felében, hogy egyik napról a másikra akkor átköltözünk az online térbe. Akkor még ugye reménykedtünk abban, hogy majd 2 hét múlva visszatérhetünk. Hát azt ugye a történelem az megmutatta, hogy nem tértünk vissza 2 hét múlva, és az az átállás, amit hirtelen akkor meg kellett tenni, az nem csak egy ideiglenes, gyors megoldás, vagy sebb tapaszt volt egy rövid helyi problémára, hanem egy hosszú távon, még ma is ugye húzódó problémára próbáltunk valamilyen megoldást találni. Hát ha ezek az online eszközök és a digitális technológiák nem lettek volna, akkor valahol azt tudom mondani, hogy elvesztettünk volna egy évet, legalábbis sok-sok generáció vesztett volna el egy évet az oktatás és ugye a karrierben való előrelépés szempontjából, ami szerintem katasztrofális azokra nézve, akik ebben érintettek. Ez gyakorlatilag az életből veszítünk el egyetlen egy évet, vagy veszíthettünk volna el egy évet, vagy legalább egy évet, mert most már ugye lassan másfél éve ebben a helyzetben vagyunk, és lássuk, hogy az új tanév az majd hogy fog alakulni. De úgy tűnik, hogy a koronavírus azért az ragaszkodik hozzánk, és velünk akar maradni az elkövetkező időszakban is. Lássuk, hogy hogy tudunk ehhez alkalmazkodni majd. De amellett, hogy szerintem katasztrofális lett volna, hogyha nem lettek volna ezek az eszközök. Csak az oktatás szempontjából, és akkor ugye nem csak ezt az elveszett, vagy a több generáció által elvesztett egy évet emelném ki, hanem gazdasági szempontból is komoly veszteséget jelentett volna, és sokkal nagyobb gazdasági visszaesés történhetett volna, hogyha ezek a technológiák nem állnak rendelkezésre. És még egy harmadik dolgot azért hozzátennék, és talán ezzel kellett volna kezdeni, hogy azért a járvány először is megismerésében, aztán megfékezésében, vagy legalábbis kordában tartásában nagyon nagy szerepet játszott az, hogy az információk sokkal gyorsabban terjednek és terjeszthetők ma, mint mondjuk 30-40 évvel korábban. Ugye ezzel kapcsolatban nekünk is volt és van egy projektünk továbbra is, de ha csak arra gondolunk, hogy egyszerűen annak az információnak a továbbadása, hogy ténylegesen járvány van és mondjuk karantén köteles mindenki, legalábbis az első időszakban, ezt a mai technológiák segítségével egyik napról a másikra meg lehetett tenni tulajdonképpen itt most országszinten, de a világszinten bármelyik országban érvényes szinte ez a dolog. Ilyen technológiák hiányában a járvánnyal kapcsolatos hivatalos informálás az nem lett volna lehetséges. És talán lesz időnk majd arról is beszélni, hogy ennek azért szintén van egy hátulütője, hiszen a hivatalos információkat azokat gyorsan el lehet juttatni az állampolgárokhoz. Sajnos ugyanígy a téves információkat is el lehet juttatni az állampolgárokhoz, de éppen ezért mi az egyetemen is küldetésünknek tekintettük azt, hogy a tudományosan megalapozott hivatalos információkat, azokat egy minél könnyebben emészthető formában tárjuk a széles közönség szem elé, tehát nem csak oktatással, nem csak kutatással foglalkozunk, hanem az egyetemnek van egy ilyen társadalmi felelősségvállalási küldetése, vagy egy ilyen pillér is a stratégiánkban, ami például egy ilyen kritikus járványhelyzet vagy válsághelyzet esetén az egyetemeknek is fontos szerepe van, és talán itt az elsődleges szempont ez a korrekt, helyes és minél gyorsabban történő informálás.
És éppen erről a projektről, a COVID-19 Romanian Economic Impact Monitorról szerettelek volna kérdezni. Ez megszületett volna, hogyha nem létezik internet? És ha igen, hogy? Itt is visszatértünk volna ahhoz, amit első osztályosként Csíkszeredában megéltél, vagy mi lett volna a forgatókönyv?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye most technológia ide vagy oda, attól még a társadalomnak a korrekt informálása az továbbra is a technológia nélkül is, és technológiával is az egyetemnek az egyik missziója, de az biztos, hogy az online technológiák megléte nélkül ezt a portált, amiről a kérdés is szól, azt nem tudtuk volna létrehozni. Ugye ez ma is követhető az econ.ubebeklus.ro/koronavírus románosan írva weboldalunkon, 3 nyelven, román, magyar, illetve angol nyelven is elérhető ez a portál, és ez pontosan ezt az online technológiát és a digitális technológiákat ötvözte, és ennek a segítségével próbáltunk meg az egyetemi kutatásoknak az alaposságával és az adatok ellenőrzésével egy olyan megbízható adatforrást, olyan megbízható online portált létrehozni, ahol bárki, nem csak gazdasági szakemberek megtalálhatják a legfrissebb adatokat arról, hogy hogyan alakul a járvány, és a járványnak az alakulása hogyan befolyásolja mindennapjainkat, illetve a gazdaságot. Ezen a portálon, a Romanian Economic Impact Monitor portálunkon bárki, aki érdeklődik, hogy a mai napon mit tudunk összességében a járványról, és mit tudunk összességében arról, hogy ez a járvány most hogyan hat a társadalmi és gazdasági folyamatokra, azokat meg lehet találni, és ezeket mi napi rendszerességgel frissítjük. Minden nap azon dolgozunk, hogy a lehető legmegbízhatóbb információkat tudjuk a széles közönség elé tárni, és ugye mindezt a lehető leggyorsabban, tehát minél frissebb, up-to-date-ebb információkat tudjunk megmutatni, és mindezeket tesszük olyan ábrák, infografikák formájában, amik egy picit beszélgetnek azzal, aki rálép a portálunkra, és megnyitja az online portálunkat. Ugye, ahogy az egeret mozgatja, úgy egyre több információt lehet kinyerni azokról a területekről, ahol az egér éppen áthalad. Azaz, ugye, ahol az egér áthalad, az azt jelenti, hogy arról érdeklődik, vagy az, ami érdekesebbnek tűnik a websájtunk látogatójának. És talán egy dolgot kiemelnék, amit most különösen fontos lehet. Hát most már jó néhány hónapja egy olyan eszközt is kifejlesztettünk a portálunkon, amelynek segítségével hetente előrejelezzük azt, hogy várhatóan hogyan fog alakulni a járvány, a járványnak a számai, és azt is megtalálható, hogy ezzel kapcsolatban a Románia minden településén milyen intézkedések, milyen járványmutató számok érvényesek éppen. Tehát egészen pontos információkat igyekszünk nyújtani a jelen helyzetről, és ilyen rövidtávú előrejelzéseket is végzünk arra vonatkozóan, hogy mi várható mondjuk az elkövetkező héten, mindig hétfőn tesszük közzé ezeket az adatokat, és akkor meg lehet nézni egészen ugye vasárnapig, hogy mi az a várható járvány alakulás, amit a mi modellünk előre jelez. És ahhoz, hogy ilyen elemzéseket tudjunk készíteni, ahhoz természetesen nagyon sok olyan adatra van szükség, és akkor itt térnék vissza arra, amit az elején mondtam, hogy miben segítenek nekünk ezek a technológiák. Önmagukban abban is segítenek, hogy olyan adatok állnak rendelkezésre, ami korábban nem álltak rendelkezésre. Például az előrejelzésünkbe beépítjük a Google-nek a mobilitás adatait, azaz tulajdonképpen figyelembe vesszük és figyeljük azt, hogy hogyan mozognak az országnak a lakosai, vagy éppen az országban tartozó személyek, annak alapján ugye, amit a mobiltelefonjuknak a lokáció funkciója, vagy egyfajta GPS funkciója mutat, ezeket gyűjtjük össze, és valóban az embereknek a mozgása, azt, hogy milyen intenzitással mozognak a lakóhelyeken kívül, milyen gyakran találkoznak, milyen helyeket látogatnak, bevásárlóközpontok, gyógyszertárak, szabadidőközpontok, szabadidős tevékenységek a természetben, ezek mind-mind utazások, ki ne hagyjam, ugye ez nagyon fontos, a közösségi közlekedés igénybevétele, ezek mind-mind követhetők ezekkel a mobilitás adatokkal, és ezek olyan új adatok, amik teljesen új megvilágításba helyezik azt, hogy mondjuk miért terjed egy adott időszakban a járvány, vagy egyáltalán csak azt, hogy hogyan viselkedik egy országnak a lakossága, mondjuk valamilyen korlátozó intézkedésekre adott válaszként. Tehát meg lehet például azt is nézni, hogyha a kormányzat behoz egy korlátozó intézkedést, akkor arra valóban reagál-e ténylegesen a lakosság, vagy ugye a mobiltelefon, vagy az okostelefonok adatai arról árulkodnak, hogy hát mégsem tartják be, még akkor is, hogyha hivatalos intézkedés, az mondjuk otthoni tartózkodást ír elő bizonyos időintervallumban. Ennek ellenére ugye ezekkel az adatokkal a valóság az sokkal jobban lekövethető, és mindez település szintjén, tehát ugye akár településeket, megyéket is össze tudunk hasonlítani, és ezt meg is tesszük ezen a portálon, de ugye amit mondtam, és utána ezeket az adatokat mi be tudjuk építeni a járvánnyal kapcsolatos előrejelzésekbe, illetve a gazdasági előrejelzésünkbe is. Tehát itt is a mobilitás is egy ilyen kétélű mutatószám, ugyanis egyrészt, hogyha magas a mobilitása ugye a lakosságnak, akkor a járvány gyorsabban terjed, de ugyanakkor, ha magasabb a mobilitás, az annak is egyfajta mutatója, hogy a gazdasági aktivitás az élénkebb, vagy ugye jobban, gyorsabban helyre tud állni a gazdaság, és a gazdasági tevékenységek megélénkülnek, úgyhogy a mobilitást is ugye ilyen kétféle szemszögből kell figyelni, a járvány szemszögéből, illetve a gazdasági teljesítmény szemszögéből is, és pontosan erről szól a portálunk, egyszerre figyeljük a járványnak az alakulását, és jelezzük azt előre, és egyszerre figyeljük a gazdaságnak az alakulását, és azt is ugyanígy jelezzük előre.
És akkor szerinted, mint magánember és mint közgazdász, mire kell odafigyelni, amikor online vagyunk? Ugye te is említetted, hogy vannak itt buktatók, például az álhírek gyors terjedése.
Hát azt hiszem három dolog lenne, amit kiemelnék azzal kapcsolatban. Ahogy említett, ugye magánemberként, illetve szakemberként vagy közgazdászként is, hogy mik azok a legfontosabb tényezők, amikre azért ebben a felgyorsuló adatforgalommal jellemezhető online világban fontos figyelembe venni. Az első dolog, és ugye ezzel nagyon sokat foglalkoznak is, az az adatbiztonság. És az nagyon fontos mindenki magán és szakember szempontjából is, hogy az az adat, ugye, amit online bármilyen formában közzéteszünk, és itt hangsúlyozom bármilyen formában. Itt lehet egy személyes e-mail vagy személyes beszélgetés is. Az azért online formában megfelelő eszközökkel visszakereshető, megtalálható, reprodukálható, utána közzétehető. Tehát nagyon fontos az, hogy azért ezt egyelőre vegyük figyelembe, hogy minden adat, amit az online-ba beviszünk és közzéteszünk, az valamilyen formában megmarad. Ugye a szabályozó szervek már jó néhány éve dolgoznak azon, hogy hogy lehet ezt azért mégiscsak biztonságossá tenni, abból a szempontból, hogy ami a személy által közzétett adat, az elsősorban a személy tulajdona és ő rendelkezhet annak a céljáról, felhasználásáról. Ettől függetlenül azt hiszem még mindig rendkívül fontos arra, hogy különlegesen, hogyha kényes információkkal dolgozunk, akkor arra mindenképpen figyeljünk oda, hogy hogyan tesszük közzé. Második dolog, amit megemlítenék, az valóban az álhírekkel kapcsolatos, vagy ahogy az angol kifejezésünk a fake newsokkal kapcsolatos. Sajnos ez a nagy adatforgalom, amiről beszélünk, ez nem csak hasznos adatok forgalmát jelenti, hanem ez ugyanúgy megkönnyített az álhíreknek, a féligazságoknak, vagy a teljes valótlanságoknak a közzétételét és a gyors elterjesztését, és hát sajnos szintén az emberi viselkedéssel függ össze, hogy az ilyen kényelmes féligazságokat sokkal könnyebben el tudjuk fogadni, és közzé tudjuk utána tenni, és akár másokkal is tovább megosztjuk, mint hogyha ugye a valóságot azt a maga komplexitásában kellene figyeljük. Nagyon egyszerű, sokkal könnyebb egy gyors összeesküvés elméletet elhinni, és mondjuk egy szemére ráhúzni valamilyen akár globális járványnak, oltásnak, gazdasági visszaesésnek az okát, vagy ugye egy bűnbakot, egy hibást keresni, és akkor ezt gyorsan megnevezni, mint hogy azt a folyamatot teljes komplexitásában kezeljük, és azt lássuk, hogy számos pró és kontra érv van, azt felerősítő és azt gyengítő hatás van a világon, és ezeket ugye mint egy egységként kezelni, sokkal könnyebb egy ilyen kényelmes féligazságnak, azt mondom, bedőlni, és nyilván akik ezeket a féligazságokat gyártják, terjesztik, azok ezt tudják is, és egy ilyen könnyen emészthető és nagyon kényelmes formában próbálják közzétenni ezeket, úgyhogy ez a második dolog, amire szerintem nagyon oda kell figyelni, hogy ellenőrizzük azt, hogy ennek a forrása mennyire megbízható, és amit én a személyes tapasztalatomból talán meg tudok itt osztani, az, hogy mindig több forrásból ellenőrizzük az adott információt. Tehát ha egyik oldalon olvastunk valamit, olvassuk el a másik oldalról is, és itt nem feltétlenül csak politikai oldalakról beszélek, hanem különböző forrásokról, láttuk egy hazai forrásban, ellenőrizzük le egy nemzetközi forrásban is, ha egyik újságban megnéztük, nézzük meg a másik újságban is. Pontosan azért, hogy biztosak legyünk abban, hogy az az információ megbízható, és még ekkor sem biztos, hogy egyébként minden információ megbízható, ezért nagyon fontos, hogy azért ugye a saját logikus és mindig kritikusan elemző szemmel nézzük ezeket az információkat, amik közzétételre kerülnek az online térben. A harmadik dolog az pedig talán sokkal egyszerűbb dolog, amit így javasolnék az online világgal kapcsolatban, az pedig nem más, mint a szünetnek a tartása. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mivel nagyon könnyű bevonódni ebbe az online világba és ott maradni, arra is érdemes odafigyelni, hogy megfelelő időközönként szünetet tartsunk, és visszacsatolódjunk a valós világra is, ugye, ami körülöttünk a fizikai valóságában zajlik. Ezt ugye akár ugye informatikában dolgozó ismerőseimtől, barátaimtól is tudom, hogy nagyon sokan tartanak ilyen digitális technológia mentes vakációkat, tehát mondjuk olyan hosszabb, rövidebb időszakokat, néhány nap, akár néhány hét, amikor teljes mértékben lekapcsolódnak ezekről a technológiákról, éppen azért, hogy annak mindenféle negatív hatását kiszűrve egy kicsit a valós környezetbe visszatérve, relaxáljanak, töltődjenek fel, hogy utána újra visszatérenek, és élvezhessék minden előnyét egyébként ezeknek az online térnek, online technológiáknak.
És akkor véleményed szerint meddig fog még fejlődni ez a terület, és mit jelent ez a gazdaságnak? Mi lesz a jövő?
Hát, hogyha konkrétan a technológiák fejlődését nézzük, amit én látok, az az, hogy egyrészt az adatfeldolgozás, tehát az adatfeldolgozásnak a sebesség, az adatok elemzése, az tovább fog növekedni, tehát ezután is több adat fog rendelkezésünkre állni, és azokból az adatokból egyre több információt, hasznos információt tudunk kinyerni, tehát ezen a területen szerintem egy további fejlődés, gyorsulás várható. A másik dolog, amit kiemelnék, és ugye korábban említettem, szerintem az adatbiztonságban is, jogi szempontból is további előrelépések várhatók. Ugye ez már elindult, de azt gondolom, hogy itt azért még komoly tennivalója van az emberiségnek. Azon túl ugye, hogy néhány ilyen online végigolvashatatlan adatbiztonsági záradéknál rákattintunk arra, hogy igen, elfogadjuk az összes feltételt, ami ott van. Azt hiszem, ebben még komoly fejlődési potenciál van. És a harmadik dolog, amit kiemelnék, és talán erről eddig kevesebb szó esett, az a mesterséges intelligencia. Ugye, ahol tulajdonképpen a technológia segítségével próbáljuk imitálni azt, ami az emberi agyban zajlik, azt a tanulást és azt a logikus hozzáállást a körülöttünk levő digitális világhoz, azt már nem csak emberek tudnak ehhez logikusan hozzáállni, adatokat elemezni és tanulni abból, ami körülöttünk történik, hanem maga a mesterséges intelligencia is. Ugye, ami már létezik, tehát ez nem egy nem létező dologról beszélek, ez már létezik, de ennek a felhasználási területei, azok még egyelőre eléggé szűk spektrumon mozognak. Én azt gondolom, hogy ennek az alkalmazása a jövőben az azért sokkal szélesebb körben fog elterjedni, beleértve ebbe a gazdasági területeket is. És akkor innen kötném át talán az emberi oldalát is, hogy annak ellenére, hogy mondjuk automatizált technológiák, robotok, mesterséges intelligenciák nagyon sok feladatot átvehetnek tőlünk, és át is fognak venni a jövőben tőlünk, itt a változás azért nem csak a technológia oldalon fog megtörténni, hanem kötelezően változásra van szükség ugye a humán oldalon, az emberi oldalon is, ahhoz, hogy ezekhez a technológiákhoz mi is adaptálódni tudjunk. Ugye számos olyan tevékenységet átvesznek tőlünk, akkor mondom egyszerűen úgy a robotok, amit korábban emberek végeztek el. Például a jövőben ugye mondjuk ha az önvezető autókra gondolunk, akkor ugye a sofőr, mint szakma eltűnés, vagy legalábbis visszaszorulása az várható. Éppen ezért, ami a jövőben inkább jellemző lesz, az az, hogy a képzés és ugye az emberi erőforrásnak a képességei azok más irányba kell, vagy egy újabb irányba kell fejlődjenek. Ebbe beleértem a sokkal magasabb szakmai képességeket is, amire ugye egyelőre mondjuk a robotok nem képesek. Tehát mondjuk azért vállalatot vezetni, vagy menedzseri döntéseket hozni, azért még nem biztos, hogy ezt érdemes robotokra rábízni a maga teljes komplexitásában. Tehát ugye a magasabb szintű szakmai képességek, illetve a társas, interpersonális képességek az, amiben sokat kell még úgymond fejlődjön az emberiség, vagy ezek azok a területek, amikben átalakulásra, fejlődésre van szükség, ahhoz, hogy mi emberekként ugye együtt tudjunk élni majd azzal a technológia által dominált világgal, amit mi magunk hoztunk létre. Ehhez mi magunk is utána hozzá kell simuljunk, hozzá kell alakuljunk.
És akkor záró akkordképpen. Meglátásod szerint miért jó, vagy nem jó, hogy a Marosvásárhelyi Rádióban az ehhez hasonló kérdésköröket is feszengetjük?
Én nem is azt mondom, hogy jó vagy nem jó, én azt mondom, hogy ez egy elengedhetetlenül fontos terület, hiszen ez magáról a jövőről szól, és ez a kulcs, hogy ez itt a jövő, és erről a jövőről ténylegesen kell beszéljünk, mert a jövő nem csak azoknak a kezében van, akik ezeket a technológiákat folyamatosan fejlesztik, újabbakat kitalálnak, hanem ez mindenkiről szól, úgy, ahogy az előbb is említettem, minden egyes személy, ahogy azt mondhatnám, a teljes emberiség meg kell tanulja azt, hogy hogyan kell ezekkel a technológiákkal együtt élni, és hogyan lehet ezeket a technológiákat a lehető leginkább a saját magunk javára fordítani. És ehhez szükség van ugye az emberi tőkének és az emberi képességeknek a fejlesztésére is, és azt hiszem, hogy ebbe a tanulási, fejlesztési folyamatba illeszkedik be a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ műsora is.
Levente, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai úgymond első Digitális Világ vendége voltál.
Köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Digitális Világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Szász Leventének, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodástudományi kar dékánhelyettesének, egyetemi tanárnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelt és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A Digitális Világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.